Mostani ige hirdetésem igéje a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetében olvasható, a 43. és 44. verset olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Kedves testvéreim, ezen a napon világszerte a 16. században elindult reformációra emlékezünk, mi is emlékezünk itt ezen az istentiszteleten erre. Helyes ez a visszaemlékezés és ünneplés, ha jól cselekedtük, de bizony fenyegeti a mi ünnepléseinket az, hogy rosszul cselekedtük, úgyhogy nem kedves Istennek. Mindig eszembe jut ilyenkor, amikor ünneplés van, és pláne amikor nem Jézus Krisztust ünnepeljük, hanem esetleg Calvin János vagy Luther Mártont ünnepeljük, amikor a mi emberi cselekedeteinkre, sikereinkre, győzelmeinkre emlékezünk, akkor eszembe jut Ézsaiásban az Isten kemény szava, ami nem feltétlenül érvényes, ami reformációi ünnepléseinkre, de figyelmeztetés, hogy vigyázat. Itt tudnék az Ézsaiás könyve első fejezetében ezt olvassuk. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Hát legyen irgalmas Isten a protestantizmusod ezen a mai napon, hogy ne fárasszuk Istent a reformációi emlékezéssel, nyilván a gőggel, a magabiztossággal, az önigazultsággal terheljük, fárasztjuk az Istent, és az ilyet gyűlöli az Isten. Ez mindig eszembe jut, amikor mondom, reformációi ünnep van, és szeretném nem fárasztani most Istent azzal, amit elmondok ezen a napon. Két vallomást bocsátok előre. Az egyik az, testvéreim, hogy mi most a 16. század elején kibontakozott reformációra emlékezünk, de ez már magában hibás dolog, hogy egyet kiemelünk akkor, amikor sok reformáció volt. Már az Ótestamentum népe átélt megújulást, Isten kiárasztotta a lelkét egy-egy megújulás, egy-egy belső reformáció alkalmából, és igenis voltak már az Ótestamentumi népnek a hit életében komoly reformációk. Pontosan úgy, hogy fölfedezték az írást, elszégyelték magukat, hogy eddig elhanyagolták az írás, bűnbánatot tartottak, átrendezték a dolgokat. Tehát igenis, már az ószövetségi nép körében volt reformáció, és azóta új meg új reformációk során mentünk át. Kétségtelen a 16. századi reformációnak a kicsengése nagy volt. A kulturális, a politikai kicsengése, hol szerencsés, hol nem egészen szerencsés politikai kicsengése is volt a 16. századi reformációnak. Szóval nagy ajándékokat kaptunk, ez nem kétséges, sokféle ajándékot, de ez ne feledtesse el, hogy voltak előtte is, a kereszténységen belül is reformációk, csak utalok Assisi Ferenc mozgalmára, ami erősen megmozgatta az egyházat, és utána is voltak olyan megújulások, reformációk, amiket nyugodtan lehet reformációnak nevezni, akár a metodista ébredése gondolok most, akár Angliában, akár Németországban a pietista megújulásra. Ezeknek a közvetlen Szentlélek hatása igenis mérhető a 16. századi reformáció szellemi hatásával. egybemérhető. Tehát az első megjegyzésem, hogy ne csak egy reformációról beszéljünk, hanem dicsőítsük Istent azért, hogy ő az örök megújulás istene, és sokféle reformáció volt, és éppen ezért reménykedhetünk, hogy ma is, holnap is az esedékes, a nagyon is esedékes reformációval meg fog ajándékozni minket Isten. A másik ilyen bevezető megjegyzésem azt, testvéreim, hogy mi a normája a reformációnak? Itt megint fenyeget minket valami kibicsaklás. Tudnék, megszoktuk azt, hogy a mostanában való reformációknak a normája az, hogy Calvin meg Luther annak ellen hogy csinálták. Calvin megreformálta az egyházat, Luther Márton megreformálta az egyházat, és onnan kezdve oda mérjük vissza, hogy ahogyan Calvin csinálta, itt a mi magyar mostani református egyházunk is ezt cselekszi, felújítjuk Calvin emlékezetét, Calvini liturgiát, Calvini dogmatikát, felújítjuk, és a mostani állapotunkat ahhoz mérjük, hogy hát akkor, ha elhajoltunk, akkor vissza kell a calvini, vagy netán a luteránusoknak a luteri örökséghez térni, és visszareformálni Lutherhez, vagy Calvinhoz. Ezzel szemben én azt vallom, hogy a reformációnak a modellje, vagy a normája nem a 16. századi reformáció, hanem Jézus Krisztus. Jézus Krisztus maga is reformátor volt. Beletartozik ő is abban, amit hallottunk az igében, hogy imé küldök profétákat, írástudókat néktek, és ti megölitek, és Jeruzsálem, te megölöd a profétákat. Hát ezt a sort a maga teljességére vitte, a maga gyötrelmes teljességére vitte Jézus. Küldötte őt Isten, reformálni akarta a népét, és a kereszten végezte. Tehát megítélésem szerint a mindenkori reformációknak a normája Jézus. Ahogyan ő csinálta a reformációt, nem Calvin. Tehát éppen ellenkezőleg nem a mostanit Calvinhoz kell mérni, hanem magát Calvin Jánost is Jézushoz kell mérni. És akkor egészen új gondolatok ébrednek bennünk, és megítélésem szerint ez a bibliai szemlélet. Tehát a reformációnak, a mindenkori reformációnak a normája nem az, ahogyan Luther és Calvin csinálta, hanem az, ahogyan Jézus csinálta, mert ő is Istennek küldötte volt, akit megújulásra, az Isten ügyének a megújulására küldte Isten, és ahogyan ő csinálta, és ami vele történt, az mértékadó, ahhoz kell akár a mai, akár a holnapi megújulásokat, ébredési mozgalmakat mérni. Most testvéreim, tehát Jézus Krisztusban lehet szemlélni hitelesen az Isten reformátori tevékenységét, végül is nem emberek önkéntes vállalkozása, a reformáció küldetésbe vannak. A felolvasott ige, amit a elején olvastam, az kiválóan alkalmas, hogy néhány igazságot, néhány elvet fölismerjünk, hogy hogyan végzi Isten a reformátori tevékenységét. Itt a Máté 23 és 24 verseiben egymás után találjuk ezeket a fontos igazságokat, hogy Isten hogy végzi a reformátori munkát. Hát azzal kezdődött, amit olvastam a 23. fejezetben, ezért imé küldök hozzátok profétákat, bölcseket, írástudókat. Tehát mindig úgy kezdődik, hogy küldök hozzátok. Isten küld, és sajnálatos a folytatás, küldök hozzátok profétákat, írástudókat, és ezek közül némelyeket megöltök, keresztre feszítetek, megkorbácsoltok, és így tovább. Tehát igazából most ez az első gondolat ez legyen, hogy hallatlan türelmes az Isten, jó akaratú az Isten, újra meg újra próbálkozik, küld egy profétát, megölik, akkor küld egy másik prófétát, megöli, küldi a harmadik prófétát. Mint ahogy Jézus egyik példázatában is emlékezünk rá, a szőlős gazda a munkások közé küldi a követeit, és kér a gyümölcsből, és amikor a fiú jön, akkor összefognak és megölik. Tehát maga Jézus nagyon világosan ismerte népének történelmét, és tudta, hogy most ő rajta van a sor. Küldök. Tehát az összes reformátori mozgás, ébredés, megújulás mindig egy isteni indulattal, isteni küldéssel kezdődik. Az Isten szánja, sajnálja az ő népét, és küld prófétákat. Csodálatos Istennek ez a hosszú tűrése, ez a szeretete. De végül is tisztázzuk, hogy nem önkéntesek mozgalma a reformáció. Most is sokunknak fájhat az, ami van az egyházakban, esetleg gerjedezik a szívünk, hogy csinálni kellene valamit, de nem ez a reformáció kiinduló pontja, hogy mi haragra gerjedünk, és mi valamit csinálunk, hanem az Isten küldi a prófétát. Ez az első fontos fölismerés. És hát itt van a második fölismerés, ahol ezt olvassuk, Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogyan a tyúk szárny alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Itt van az örök reformációnak a másik fölismerése. Isten küldi az ő prófétáit, és az ő népéhez küldi. Ez esetben legalábbis van olyan, hogy küldi Ninivébe, küldi sokfelé, de elsősorban mégiscsak azt mondja Jézus, én nem küldettem csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Az én konkrét küldetésem első renden a saját népem. De ti nem akartátok. Ez egy gyötrelmes dolog, hogy az Isten az egyházba küldi a prófétákat, és az egyházban támad ellenállás az Isten küldöttével szembe. Nem akartátok, mert jobban ragaszkodtok a kőtemplomhoz, a jeruzsálemi templomhoz, a betűhöz, a dogmához, az atyák megszentelt hagyományaihoz. Jobban ragaszkodtok ahhoz, amivé lett az ügy, amivé keményedett, amivé száradt, sorvadt, amivé torzult az Isten ügye, az becsesebb néktek, mint az az új hang, amit egy-egy új próféta küld. De egy gyötrelmes fölismerés, de hát itt van az igében, és ez az igazság, testvéreim. A reformációt Isten kezdi azzal, hogy küld valakit, és azzal folytatódik, hogy de ti nem akartátok. Ez áll a 16. századi reformációra is. Küldte Isten, de nem akarta az egyház, az akkori egyház Luther Márton szavát meghallani. De hát előtte is volt. Már küldött Isten Husz Jánost, és nem akarták, és Szavonarolát, és nem akarták az ő szavát hallani. És ami még gyötrelmesebb, a reformáció után is küldött Isten, és a reformáció népe sem akarta meghallani az új küldötteknek a szavát. Hát ez, hogy de ti nem akartátok, ez egy gyötrelmes örök ismétlődés az egyház történelmében. Küld az Isten, de ti nem akartátok. És hogy ez a gondolat még hangsúlyosabb legyen, Jézus külön kiemeli ezt, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat. Tehát Isten Jeruzsálembe küldi, és Jeruzsálemben ölik meg a prófétákat. Mondom, ki élezi Isten, hogy ez az egész próféta gyilkolás, ez nem az ateisták ügye, ez a hívő népnek a nyomorúsága. És ez ilyesmit jelent, ha van bátorságunk aktualizálni ezt az örök érvényes igazságot. Ha van bátorságunk aktualizálni, akkor azt jelenti, hogy ha netán az Úristen ma küld prófétát, az ő egyházába küld prófétákat, akkor ma nem az ateisták fogják megölni, az Isten népe. Na persze ma nem vérrel, ma nem mágián égetik el, mint hát bizony annak idején cselekedték ezt nagy bőséggel. De van a gyilkolásnak, a próféta gyilkolásnak sok egyéb módja is. És mondom ezt, hogy Jeruzsálem, te ölöd meg azokat, akik te hozzád küldettek. Ez, hogyha van bátorságunk konkretizálni alkalmaz, azt jelenti, hogy az Isten küld profétákat a fölébredtekhez, a hívőkhöz, az egyházhoz, és az egyház öli meg a tulajdon profétáit. Ez tehát a következő igazság, a harmadik igazság. A negyedik igazságot én ebből az indirekt utalásból olvasom ki, hogy tudnék, így mondja Jézus, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogyan a tyúk szárny alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Ez a hasonlat, hogy ahogyan a tyúk anyó a kis csibéket akarja gyűjteni, és esetleg szétfutnak, de hát a kis csirkéknek több eszük van, mert azok odabújnak az anyjuk szárnya alá. Azt mondja, hogy így akartam én is. Na ebből a képből én ezt a nagyon fontos igazságot olvasom, kimondom indirekt módszerre, hogy a próféta, akit küld az Isten, az nem lehet agresszív, nem lehet erőszakos, csak édesgetheti az embereket, mint ahogy Jézus cselekedte. Mint ahogy a tyúk a kis csibéit gyűjti. A reformáció a szeretetnek a mozgása lehet, a szelídségnek. Tanuljátok meg én, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Jézusban Isten minden korok leghatalmasabb reformátorát küldte, és a legszeridebb reformátor küldte. És bizony, ha ezt komolyan vesszük, akkor itt-ott el kell marasztalnunk a magunk reformátorait is. Nagyon tiszteletre méltó az, ahogyan Calvin kemény kézzel, ököllel az asztalra csapott és rendet teremtett Genf városában. Ez nagyon tiszteletre méltó lehet, de hát ez nem az, ahogyan Jézus a szárnya alá, isteni szeretete alá gyűjtötte a kis csibéket. Hát ezért mondom, hogy Jézus a norma, és minden reformációt, a mait, a holnapit is, minden Jézushoz kell mérni. És a örök isteni megújulásnak az egyik szabály, amit nem lehet számításon kívül hagyni, az, hogy miként a tyúk a csibét szeliden, szeretettel, abban bízva, hogy az igazságban erő van, az igazság mégiscsak összegyűjt népet maga köré, és megindul, érvényesül a reformáció. És még következik az ötödik igazság, ami benne van ebben a felolvasott igében. A végén meghirdeti Jézus az ítéletet, ezért, mivel ti nem akartátok, ezért elhagyottá lesz a ti házatok, és utána következik egy csodálatos mondat. Mondom néktek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Most nem megyek bele ennek a részletes magyarázásába, hát itt nyilván az ő második eljöveteléről van szó, amikor visszajön. És amikor jön Jézus vissza, az nagy ítélet után, ami bekövetkezik közben, Jeruzsálem elpusztul, fölégetik a templomot, a várost, lerombolják. Amikor jön vissza Jézus, ezzel fogadják, hogy áldott, aki jő az Úr nevében. Mondom, nem részletezem, csak utalok arra, hogy vannak olyan bibliai textusok is, amelyek azt mondják, hogy jön és vas, vessző van a kezében, és azzal veri a népeket. Jön és kétélű éles kard van a szájába, szóval jelképesen a szavával, mint éles karddal, veri és vér. Van ilyen rész is a Bibliában, Jézus jön vissza, és vér, és vasvessző, és ítélet. És ez azt mondja, hogy jön Jézus, és újjongva fogadják. Áldott, aki jön az Úr nevében. Vagyis a jövetele megint csak a kegyelemnek a jövetele lesz, érkezése lesz, mint az első jövetele. Ismét mondom, ítélet, és utána folytatódik a kegyelem. Az örök reformációnak van ilyen törvénye, hogy küldi a prófétákat, megölik a prófétákat, ítélet következik utána, és az ítélet után ismét az Isten kegyelme ragyog föl az emberiség fölött. Na ebben a rövid bibliai szakaszban ime ilyen törvényeket értek, ilyen rendet, isteni rendet olvasok ki ezekből arra nézve, hogy az igazi, a hiteles, az Istentől indított reformáció hogyan történik. És most forduljunk oda a középponthoz, Jézus Krisztushoz, mert mondottam, Jézusnak ez a szolgálata, így is lehet a szolgálatát nevezni, hogy reformátor volt. Reformátor, akit nem akartak, akit keresztre szögeztek. És aki után jött a kegyelem, mégiscsak, mert az, hogy kiárasztotta a szent lelkét, pünköskör Isten, ez azt jelenti, hogy ezt a reformátori szolgálatot, amit Jézus végzett, azt elfogadta az Isten, azzal együtt, hogy keresztre szögezték, és kiárasztotta a szent lelkét. Na, tehát egy kicsit közelebbről nézzük most ezt a fajta reformációt, amit Jézus végzett. Az egész műve az tartalmában is, tehát nem lehet túlmenni azokon, amiket Jézus hozott közénk, de módszereiben is, ahogy mondottam, mint a tyúk, a csibéit. Nem lehet a módszerekbe túlmenni, nem lehet karddal, úgy, ahogy a mi szegény jó magyar népünket is a keresztény hitre térítették. Olyan módszerekkel nem lehet reformációt hozni. Na most testvérek, hogyha közelebb hajolunk ahhoz, hogy Jézus hogyan végezte a reformátori tevékenységét, akkor vissza kell lapoznunk arra igére, amit olvastam. Hallottátok, hogy megmondatott, én pedig azt mondom néktek. Ha kinyitjátok otthon a Bibliátokat a Máté Evangélium 5. fejezeténél, 6-szor találjátok egymás után ezt a kifejezést. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom néktek. Na ez a reformátori tevékenység. Megmondatott a régieknek, kialakult egy világ a régiek szavanyomán, és akkor előáll valaki, és azt mondja, hogy igen, a régieknek megmondatott, én pedig ezt mondom néktek. Luther Márton is azt csinálta, meg van írva a középkori teológiába, intézményekbe, középkori egyházba, én pedig azt mondom néktek, itt állok, másként nem tehetek. Kiállt a birodalmi gyűlés elé, kiállt a világ törvényszéke elé, és azt mondta, hogy ez az én hitem, a régieknek megmondatott, én pedig ezt mondom néktek. Ebben az a nevezetes, testvéreim, hogy van tehát egy rendszer, egy vallásos rendszer, ami kialakult, megmerevedett, megvannak az intézmények, elöljáró tanítások, liturgiák, van egy intézmény, megmondatott a régieknek. Én pedig azt mondom néktek. Itt van Jézus reformátori tevékenységének a magva, és ismét mondom, ez azért olyan fontos, mert az égvilágon senki ember fia nem állt Jézus mögött, mint a Luther Márton mögött sem, amikor azt mondta, hogy itt állok, másként nem tehetek. Ez az én hitem, megöltök, nem öltök, a régiek hagyományát elvetem, és újat hozok, itt állok, másként nem tehetek. De hát ezt ő Jézustól tanulta, mert Jézus is így volt, hogy megmondatott a régieknek, 6-szor mondja, hogy ezt mondták, azt mondták, azt mondták a régiek, én pedig ezt mondom néktek. És senki ember fia nem volt a háta mögött, egy szál magában egy egész hatalmas rendszerrel, egy vallási rendszerrel, egy hatalmi rendszerrel, egy gyilkolásra kész hatalmi rendszerrel szembefordult, azt mondta, hogy én pedig azt mondom néktek, és meg is gyilkolta őt az a rendszer. Itt lesz komolyá a reformáció ügye, és ezért mondom, hogy nem Luther és nem Calvin a reformáció normája, hanem ez a Jézus, aki kimondotta, kimerte mondani, hogy igen, megmondatott, meg van írva akár, ha úgy tetszik, mutogathatjátok nekem a Mózes könyvét, meg a régi írásokat, én azt mondom néktek, ez egy hallatlan vakmerőség. Mi jogosította fel azt a názáreti embert, azt a názáreti Jézust? Mi jogosította fel erre a hallatlan vakmerőségre, hogy mondom, egy egész gyilkos, hatalmas rendszerrel szemben? Azt mondja, igen, ez megvan írva, ezt így mondták, de én ezt mondom. Honnan vette a bátorságot? Hát a Biblia erre egyértelműen válaszol. Teljes volt Szentlélekkel, teljes volt Istennel. isteni fölhatalmazás alapján mondotta, isteni erővel mondotta, és isteni kiszolgáltatottságban, védtelenségben mondotta. Az az Isten, aki megvilágosította őt, hogy mi az igazság, az az Isten nem ragadta ki a tömeg kezéből, engedte, hogy leköpjék, keresztre szögezzék. Ilyen különös az Isten. Tehát ezt nem először Jézussal csinálta, hanem amint ő maga mondja. Ímé küldök közétek prófétákat, tanítókat, és ti megölitek őket. És most a sor Jézuson van. Tehát testvéreim, itt van egy ilyen csodálatos titka a reformációnak, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek, ha valakit isteni erő tölt el, isteni küldetés tudat van benne, isteni világosság ragyogott föl néki, akkor előáll azzal, hogy én pedig ezt mondom néktek, védtelenül, kiszolgáltatottan és minden valószínűség szerint megölik, tönkreteszik, becsmérlik, gyalázzák, mindegy, hogy milyen formában vannak ilyen kifinomult gyilkolási módszerek. Na, testvéreim, itt vagyunk tehát a végső titkoknál. És most a kérdés az, hogy ez alkalmazható a mai napra, meg a holnapi napra, a következő reformációkra is? Én azt mondom, hogy igen. Ha ma reformáció van, az ma se történhetik másként, mint az, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom néktek. Teljes védtelenségben, kiszolgáltatottságban. És jaj azoknak, akik megijednek attól, hogy keresztre feszítik őket, és jaj azoknak a egyházaknak, amelyek már csirájában rátaposnak arra, ha valaki azt mondja, hogy én pedig azt mondom néktek, és bizony, hogyha ilyen mértékkel mérünk, akkor összeszorul a szívünk, hogy jaj Istenem, hát itt van a mi magyar református egyházunk, és jaj Istenem, itt van a világprotestantizmus, vagy a világkereszténység, mit csinál a világkereszténység azokkal, akik netán, én nem tudom, hogy hányan vannak, hol vannak, de vannak, biztosan vannak, ma is küld az Isten prófétákat. Mit csinál a világkereszténység azokkal, akik azt mondják, hogy meg van írva, tiszteljük Aquinói Tamást, tiszteljük Luther Márton, Calvin János, de én azt mondom néktek. Gondolkozzatok ezen testvérem, mert ez bizony reformációi probléma. Hogy mit csinál ma az egyház, és mi a dolgunk nekünk egyenként. Följegyeztem magamnak három feladatot, vagy problémát, ami ezzel kapcsolatban élessé válik, és örülnék, hogyha ezt elvinnétek magatokkal. Testvéreim, ezt a három gondolatot, amivel most befejezem ezt az ige hirdetést. Az egyik az, hogy van-e fülünk annak az egy hangnak a meghallására, aki azt mondja, hogy én pedig azt mondom néktek, egy a tízezer ellen. Van-e fülünk annak az egynek a meghallása, hogy ez az Isten küldötte? Mert mindig ez a helyzet, hogy előáll egy valaki, és lehurrogja a tízezer. Lehurrogja a tízezer, hogy nem, nem hallottad, hogy Calvin mit mondott, meg miért nem tiszteled Calvint, és miért nem tiszteled az atyákat? Egy rettentő nehéz kérdés, tízezer tanítással szembe egy hangban fölismerni Istennek a küldöttét. Van-e fületek, testvéreim, meghallásra, annak a meghallására, hogy ki az, akit Isten reformátorként küld ebbe a világba? Nehéz ügy, és nem csoda, hogy a prófétákat megkövezik, és keresztre szögezik, és megölik. Na de hát, lehet imádkozni azért, hogy Istenem, én akarnám, hogy újuljon meg a világkereszténység. Tehát ehhez hozzátartozik, hogy az én fülem érzékelje, hogy ki az, hol van az a hang. Ebben a mostani nagy keresztjén hangzavarban, mert van keresztjén hangzavar is. Ebben a mostani nagy keresztjén hangzavarban, hol van az a hang, amelyikben az Isten aktuális, prófétai szava szólal meg. Tehát ez az első probléma az egész gyülekezetnek, nekem is, nektek is, mindenkinek problémája az, hogy van-e fülünk a meghallásra, hogy kiben érvényes ez, hogy megíratott a régieknek, én pedig ezt mondom. Van-e bátorság elhagyni a régieket, és odaállni a mellé, az egy mellé, akit agyonvernek a végén. Ez a reformációnak egyik időszerű problémája a gyülekezet számára. Aztán a második gondot ezen a téren az, hogy van-e bátorságunk előállni azzal, hogy én pedig ezt mondom néktek. Ez nem a papok dolga feltétlenül. Ma már nincs olyan különbség, hogy a papnak joga van, a többi meg csak hallgasson. Mindnyájan papok vagyunk, és bárki, akit betölt az Isten szelleme igazán, de az Isten szent szelleme, szent lelke tölt be, mindenkinek joga van előállni. Igen, meg van írva Calvinnál, én pedig ezt mondom, vagy meg van írva Amott, én pedig ezt mondom. Van-e bátorságunk kitenni magunkat az Isten hatásának, hogy prófétai lelket, az igazság lelkét adja mi belénk, és szembe fordulunk. Ezt nem kell világméretekbe elgondolni. Én akár hiszitek, akár nem, én boldog vagyok, ha valaki ebben a gyülekezetben azt mondja, hogy nagy tisztelt úr, ezt meg ezt predikálja, én pedig ezt mondom. Vettem az Isten lelkét, és azt mondja, hogy nem jó predikál. És akkor tegyük össze a hitünket, beszélgessünk, imádkozzunk, keressük együtt, hogy tényleg, hát lehet, hogy rosszul prédikálok. Na de hát miért nem veszitek külön-külön az Istennek ezt a bátorságát, hogy igen, meg van írva, meg el van prédikálva, én pedig ezt mondom. Na, hála Istennek vannak itt testvérek. Vannak itt testvérek, akik előállnak és azt mondják, hogy hát nagy tisztelt úr vagy Jóska, ahogyan éppen vagyunk egymással, ezt most nem jól mondtad. Ez nem igaz, ez nem így van. És ha ebben a gyülekezetben van valami áldás, nem utolsó sorban azért, mert én igenis nyitom a fülemet, hogy mondjátok, testvérek, hol hibázok, mert szeretném az igazságot mondani. És még ha szabad személyesebben szólni hozzátok, én is gondolok az ítéletre, amelyiknek a széke, ítélő szék előtt meg kell állnom, és annyi világos előttem ma már mindenkit, a maga módján ítél meg Isten, kit a küldetése szerint, de azt én világosan tudom, hogy ha engem az Úristen egyszer számadásra von a dolgaimért, mulasztásaimért, bűneimért, akkor nem az lesz a tétel, hogy még 500 embert meg kellett volna látogatnod, és nem látogattad meg, és nem az, hogy még 10 000 forintot adnod kellett volna a szegényeknek, és nem adtad oda, nem ez lesz az én esetemben a tétel, hanem az, hogy te megértettél valamit, és gyáva voltál elmondani. A régiekről hallottad, téged is kiválasztottalak ilyesmire, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom. És miért nem mondtad? Az én ítéletem valahol itt lesz, hogy meddig ment a megalkuvásom, meddig ment a gyávaságom, hogy nem mondtam azt, amit megértettem a többiekkel szembe. Persze nem ilyen egyszerű dolog ez, mert van olyan, hogy pásztor, lelki pásztor, ne botránkoztassatok meg, és itt az, bonyolult ez a kérdés, nagyon bonyolult. De lényegét azt mondja, megértitek, ha azt mondom, hogy titeket is, te engem is, engem talán még minősítetten. Az Úristen itt fog megítélni, hogy hát gyermekem, hát te kaptál szent lelket, világosságot, fölismerted az igazságot. Féltél az emberektől? Féltél, hogy keresztre feszítenek, hogy téged is megköveznek? Miért féltél? Nem néztél föl Jézusra? Hát nem az ő követőjének választottalak téged? Na, csak személyesen, bocsánat ezért a személyes kitérésért, de ez mindegyikünkre áll egy kicsit. Megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom. Én úgy lehetek az Istennel személyes kapcsolatban, hogy valamit kapok tőle sziklaszilárd bizonyossággal, ez nem úgy van, ahogy az atyáink mondották, ez így van. És itt most én konkrét példákat mondhatnék, hogy nem úgy van, ahogy ami atyáink tanították annak idején. Na a harmadik pedig az, tehát az első az, hogy van-e fülünk a meghallásra, ahol netán egy próféta előáll, hogy én pedig ezt mondom. A második az, hogy van-e bátorságunk előállni, hogy én pedig ezt mondom. És a harmadik az, hogy mindezeknek a reformátori szolgálatoknak azért van egy abszolút normája, amihez mindent igazítani kell, és ez pontosan az, amit olvastam az igében. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Itt van az abszolút norma. a felülmúlhatatlan norma. Ha én valamit mondok, hogy nem az, hanem ez, akkor ez méri meg, hogy ezt mondom. Ezt mondom, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert ez az abszolút norma. Mindig e felé akarja Isten megújítani az egyházát, a több szeretet felé. És egy furcsa mondatot mondok itt, amit nagyon mélyen élek át. Akik az Isten szerelmét személyesen élik át, forron, tüzesen, személyesen az Isten szerelmét átélik, azokból mindig eretnek lesz. Mert azoknak mindig szűkös lesz az a keret, ahogyan eddig prédikáltak az Isten szeretetéről. Egy különös dolog, akiket betölt az Isten szeretete úgy, hogy elárad, túlcsordul rajtuk, azok nem férnek el az addigi keretek között, eretnekké lesznek. Nem a bűn tesz feltétlenül eretnekké, és nem is az az eretnek, akit annak szoktak mondani általában. De az biztos, hogy akit az Isten szeretete betölt, nagyon-nagyon betölt, az nem fér el a keretek között, az túlprédikálja az eddigi dogmatikát, és túllép az eddigi kereteken. Na de ez az abszolút norma. Hallottátok, megmondadott a régieknek, legyetek igazságosak, szeretni ezt, gyűlölni azt. Ez a régieknek a tudománya. Én pedig azt mondom néktek, mondja Jézus, isteni autoritással, isteni tekintélye, én pedig azt mondom néktek, nem érvényes az eddigi. Ez érvényes, hogy szeressétek ellenségeiteket. Hát itt van, testvéreim, a gyülekezetre alkalmazott reformációi igazság. Van-e fülünk, hogy kihalljuk a 10 000 közül azt az egy hangot, amiben az Isten aktuális üzenete szólal meg? Kettő, van-e bátorságunk előállni, mint ahogy kötelez az Isten? És a három az, hogy az abszolút norma, az isteni szeretet erre akarja megreformálni Isten az ő kicsinyes egyházát, az ő befele forduló, önző egyházát mindig erre akarja megújítani. És legyünk készek, nyitottak Istennek erre a reformátori tevékenységére. Amen.